Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pontjókor, és vendégem továbbra is Csörgő Balázs, az Értsd a kutyád modern gazdiknak szóló kézikönyv egyik szerzője, aki egyébként kutyakiképző is, sőt az egész életét kutyák közt élte, és most kiderült, hogy egyébként nagyjából egy helyen nőttünk fel, ami egy jó kutyás hely volt, a harmadik kerület mindig, hiszen közel volt a Hajógyári szigethez, és talán egy picit bevezethetjük ebbe a hallgatókat, hogy arról beszélgetünk, hogy azért a mi fiatal korunkban, gyerekkorunkban nagyon-nagyon, hát a gyerekek, a kamaszok, a tinik sétáltatták a maguk kutyáit, tehát soha nem szülői felügyeletes, most nem azt akarjuk ezzel mondani, hogy rájuk kell bízni, mert ma minden más, csak hogy valahogy tényleg olyan más volt a helyzet.
Igen, nagyon más, pedig én aztán tényleg nem vagyok az a régen minden
a
jobb
bezegelős.
Volt. Igen, régen minden jobb volt típus, de a kutyázás az valahogy egy kicsit könnyebb volt, és azt szerintem azért, mert nem volt ennyire félreértve a kutyázás. Ugye beszélgettünk erről, hogy hasonló élményeink vannak. Itt a harmadik kerületben, a házak között, a társasházak között viszonylag sok nagy zöld terület volt, és mindenki el tudta engedni a kutyáját, én is lent kamaszként lent lógtam a haverjaimmal, mindenkinek volt kutyája, különböző, az egyik cimborának német dogja volt, a másiknak tacskó, nekem schnauzer, és tényleg órákig lent voltunk, dumáltunk, és a kutyák nem mentek el, nem ütötték el őket, nem verekedtek össze, mások kutyái sem jöttek oda minket zavarni, vagy ha odajöttek, akkor egyrészt ugye azért jöttek oda, mert valami célra, szóval ismertek minket. Akinek balhés volt a kutyája, meglátta a többi kutyást, megfogta a kutyáját, porrázra vette, kikerült minket. Szóval, hogy így valahogy egy kicsit olyan egyszerűbb volt, és tisztább volt, és szerintem azért volt
tisztább
ez.
Tisztább volt a kommunikáció.
Igen, tisztább volt. Egyrészt nem lehetett ventilálni a neten. Aha. Hanem mondjuk valaki tényleg hülye volt, akkor nyilván ezt meg tudta nekik mondani face to face. Most meg ugye mindenki ventillál mindenféle kutyás, vagy egyébként bármilyen téma kapcsán, bármilyen csoportokban, szörnyű, szóval ez a szerintem a pokol legmélyebb bugyra. Szóval el lehetett ezeket intézni, meg lehetett beszélni, de nem is ejtettek a kutyások akkor a hibákat, és tényleg nem emlékszem arra, hogy sérültek volna a kutyáink, mert elütötték volna őket, vagy elvesztek volna, keresnünk kellett volna őket. Pórász nyilván meg mi is nem nagyon használtunk, szóval lementünk, és a kutyák jöttek, és nem volt nálunk juti falattartó, nem volt nálunk klikker, és mégis működtek ezek a kutyák, és működtek mindenkinek. Működött egy villanyszerelő család apukájának is, meg az anyuka a titkárnő volt, és úgy ment le kutyázni, nem volt kutyaiskola, mert kutyaiskolában abban az időben azok mentek, akik őrzővédő sportágban sportoltak.
Akkor csak működött a kamasz gyerekeknek, kell keresni a változást.
Azt szerintem az értésen, igen. Egyrészt a kutya szerintem a kutya státuszt jobban elfoglalta annak idején. Nem láttunk bele ennyit.
Hát meg az, hogy amiről beszéltünk is, és ez nagyon fontos, tehát akkor azt hiszem, hogy az, hogy a kutyádra szólsz, az egy valahogy egységesen a kutyára úgy szóltunk, hogy ezt a kutya elsőre is értse. Tehát nem volt ez és ez egyébként nem a szeretet hiánya.
Na, abszolút
nem. És most sem a szeretet hiánya, hogyha kutyára kutyaként szólok, és nem
babuskatom. Nem, sőt, az inkább a következetes viselkedés, igen.
Tehát, hogy talán van egy ilyen is, és te is ezt mondtad, hogy ez a társ, ami társnak fogadjuk a kutyát, de lehet, hogy egy picit ilyen félreértelmezetten, tehát sokkal jobban, vagy gyakoribb a kanapén együtt nézzük a sorozatot státusz, mint az, hogy akár a mozgás igényét, meg a különböző fajtájából eredő igényeket kielégítsük. Tehát, hogy ezért aztán a hozzászólás is valószínűleg más volt.
Más, igen. Én szerintem így gyökerezik ez a dolog, hogy tényleg kutya számba volt véve, most pedig egy valamiféle idealizált lény lett a kutya. Sokaknál nyilván nem mindenkinél, de hogy ebből aztán adódnak problémák. Ugye felvezetőben önismeretről kezdtünk el.
Hát azt mondtam, hogy erre fogunk rákanyarodni, és igen, ez a rész is jön, hogy mennyiben önismeret a kutyával való foglalkozás, mennyire reagálás önmagamra az, hogy a kutyával való nehézségeimet ki tudom javítani, és hát te azért nap mint nap találkozol ezzel, szóval kutyákkal foglalkozol inkább, vagy emberekkel? Vagy...
Nyilván emberekkel, persze. A kutyával semmi gond nincsen.
Aha.
Szóval, hogy tényleg ezt
és
úgy képzeld, ez nem egy ilyen frázis.
És ezt akartad?
Tessék?
És ezt akartad?
Nem, mert akkor valószínűleg pszichológiát tanultam volna.
Na igen.
De hogy igen, az van, hogy bizonyos, nagyon sokszor van az, hogy bizonyos dolgokat szemléletben megváltoztatunk a gazdinál, aha, vagy csúnya szó, hogy megváltoztatunk, inkább
rávezetjük,
igen, meg tudjuk győzni, hogy bizonyos dolgokat próbálj meg más aspektusból nézni, és hoppá, megszűnnek, vagy változnak az együttélésben is a helyzetek, és mondjuk megszűnnek problémás viselkedések.
Mondjuk el a mondd el te azokat az együttélésben szerinted legneuralgikusabb pontokat, amik a viselkedésben neuralgikus pontokat hoznak létre, az embernek meg szüksége van rá, sugok, ilyen együttalvás és ilyesmi.
Nem gondoltam, hogy erre gondolsz.
Ez lehet az, amit egyébként én értek. De hogy ezek mennyire befolyásolják a kutyának a félreértését az önmaga létében, meg a gazdához való viszonyulásában?
Teljes mértékben.
Igen? Uh-huh. Rossz ír ez az együttalvoknak.
Jó, az együttalvás, mert nyilván még az nem egyenlő abban, hogy...
Jó, én nem alszom együtt a kutyámmal, de értem. Lesz.
Aha. Én speciál nem értem. Kényelmetlen kutya. A négy lábba bennél lesz a hátamban. Meg,
ja,
meg...
persze.
Igen.
Én együtt pihenni szoktam vele, uh-huh, mondjuk egy délután a kanapén, de a hálószobában nincsen uh-huh neki helye az ágyban. Na, de akkor mondjuk el ezeket.
Hát együttalvás az egy nagyon olyan dolog, amiből lehetnek problémák. Például most a mostani csoportomban is van egy eset, viselkedési probléma áll fönt, a gazdik elmennek otthonra, a kiskutya frusztrációs rohamot kap. Nekik egyébként azt ajánlották még előttünk, hogy aludjanak együtt a kutyával, nem aludtak együtt, aztán betették az ágyba, aztán pokolá változott az élet. Mióta ismerjük egymást, nem arra törekszünk, hogy mondjuk a kiskutyát itt tegyük ki az ágyból, és próbáljuk meg hasznosan eltölteni vele időt. Kvázi tekintsünk rá kutyaként, szóval sportoljunk vele egy kicsit, mozogjunk, vezessünk be bizonyos szabályokat nyilván, amivel a tanfolyamon is beszélünk, ahhoz tartsuk is magunkat, és nem azok neked, tudom én, másfél hét alatt megszűnt a viselkedési probléma, szóval nem őrül meg a kutya most már, hogyha elmennek a gazdák otthonról, és ez nem csináltunk vele semmit. A gazdinak a szemléletét kellett egy picit megváltoztatni, hogy ez nem egy baba, nem kell félni, hogy kitesszük az ágyból, mert nem fog neki összetörni a lelke, hogy kitesszük az ágyból, meg fogja szokni, ilyenkor van a kérdés, vagy hogy el fogja ezt fogadni? Persze, hogy el fogja fogadni. Új szabály van, azt a szabályt bevezetem, hogyha azt a szabályhoz én ragaszkodom, és nincs közte átjárás, akkor nem fogja elfogadni, és nem fogja jól viselni, hogyha egyszer igen, egyszer nem. Szóval, hogyha a gazdának éppen rossz napja volt, és felengedi, és összebújik vele, és neki sokkal jobban esik egyébként a kutyának, másnap meg leparancsolja az ágyra, hát abból semmi jól nem fog születni, az eszkalálni fogja a problémát. De hogyha egy bizonyos szabályrendszerhez ragaszkodunk, akkor az viszont így be tud állítani egyenesbe dolgokat. Túlféltés ugyanez, és akkor már egy picit már bele is mentem ebbe a dologba, hogy ha túl aggódom, akkor én bizonytalan vagyok. Szóval egy aggódó ember az nem a magabiztosságot, meg a vezetői képességet sugallja önmagáról. Na most a kutya azért minket folyamatosan figyel, hogy minden helyzetben mi vagyunk a biztos pont. Ugye a legfőbb forrása az embernek a kutya. A szeparációs viselkedési probléma is ebből van, hogy hozzánk kötődik, leginkább mint gazda, mi vagyunk a fő forrás, amitől aztán el vagyunk vágva, vagy el van vágva a kutya. Na most, hogyha mi vagyunk a fő forrás, meg mi vagyunk a kötődésének a legszentebb tárgya, akkor nyilván, amikor olyan helyzetekbe kerülünk, ahol a kutya elbizonytalanodik, akkor mi leszünk az első, akiktől próbál valamiféle információt szerezni, meg segítséget, meg védelmet, akár sok mindent, de hogy mi leszünk azok, akiknek ezt a kutya felé közvetíteni kell. Na most, hogyha a kutya azt az információt kapja tőlünk, hogy mi még bizonytalanabbak vagyunk, mint ő.
Akkor döntenie kell.
Hát egyrészt akkor lehet, hogy megoldja magától, és azok az döntések lesznek, kettő meg még jobban elbizonytalanodik. Uh-huh. Szóval ő is fél, én is félek, mindenki fél, abban nem lesz semmi jó. Szóval valakinek higgadtnak kell lennie. Ugye, nálunk valami helyzetben, amikor valami katasztrófa helyzet van, mindig senki ne essen pánikba. Na most ezek ilyen pici pánikhelyzetek, borzasztó tud lenni. És hogyha nem féltem a kutyámat, nem féltem túl, nyilván vigyáznom kell rá, meg óvnom kell mindentől, de hogyha ez nem egy ilyen túltolt féltés, akkor már a kutyám már sokkal jobban fogja érezni magát, és akkor még nem tettem semmit, csak egy picivel magabiztosabb vagyok. Magabiztosnak nyilván nem lehet lenni felszólításra vagy vezényszóra, ezt most magunknak mondom, hanem hogy azt azért trenírozni kell, és ez egy ilyen önismereti út lesz. És nyilván úgy tudok magabiztossá válni, hogyha bizonyos helyzeteket gyakorlok, lehet, hogy van valaki, aki fogja a kezemet, mondjuk egy oktató vagy egy jó kutyaiskola, ahol tudok kérdezni, ahol adnak tanácsot, ahol ki lehet próbálni, meg le lehet gyakorolni helyzeteket, és akkor magabiztosabbá válok nyilván. De ez egy kulcskérdés.
Mit gondolsz, mennyire figyelnek a kutyások egymásra? És arra, hogy mondjuk akár a másik kutyájára. Csak mert, hogy ugye különböző csoportokban említetted ezt.
Aha.
Vannak különböző kutyás csoportok. Én csak azért vagyok benne a sajátunkban, hogy értesüljek arról, ha bármi olyan helyzet van, ami miatt nem lehet menni, vagy akármi. De mindig nagyon szomorúan látom, hogy 0 perc alatt eltérünk a tárgytól, és egymást kezdjük el.
Személyeskedésbe? Torkollik?
Igen, meg az, hogy az én kutyám és az én sétám az nagyon fontos.
Uh-huh. Nem, ezt látom. Én viszonylag keveset vagyok kutyások között, meg nagyon őszinte leszek neki veled. Szóval akkor vagyok kutyások között, azok a gazdik, akikkel dolgozom, de hát én nem járok kutyafuttatóba, én nekem nincsenek ilyen problémáim. Viszont látom ezt a problémát, én is benne vagyok egy-két ilyen csoportban, meg látom ezeket a dolgokat, és azt látom, hogy egyébként kutyázástól függetlenül, hogy mindenki ventilál. Mm. És ráadásul a problémák nem helyben szoktak megoldódni, szóval ha mondjuk történik valami, két kutya összeverekszik. Nem egy, most nem buzdítani akarok senkit, de azért a kutyák létezésébe beletartozik, hogy néha a problémákat ők erőszakkal akarják megoldani. Egyrészt a gazda felelőssége, hogy tudja, hogy mit kell csinálni, hogyha a kutyája agresszívan akar viselkedni. Kettő meg azért azt látni kell, hogy ezek ilyen kicsit predesztinált dolgok, szóval lesznek ilyenek. És ezeket azért lehet kezelni. Amikor látok olyan posztokat, ahol ezt normálisan tudták kezelni, az tök jó, annak én is örülök. De azt látom, hogy igen, mindenki tolja át a felelősséget, meg mindenkinek önmaga a legfontosabb.
Meg
személyes lesz.
Személyesre veszik. Én már mondok neked egy példát. Ugye mondtam nekem, egy középhúszkárom van, és ő egy elég domináns alkat. Kicsit többet képzel magáról, mint ami ugye elsőre látszik róla, és ugye étel, ital, labda, ezekért azért vérre megy, hogyha kell. És ha én eldobom neki a labdát, és mondjuk oda megy egy másik nagytestű vidám kutya, ezt meglátja, és odafut, akkor én általában még mielőtt az én kutyám odaérne, leállítom. Tehát én hagyom, hogy elvegye az a másik a labdát, leállítom, mert tudom, hogy milyen, tehát neki fog állni ott erősködni. És mondjuk ezt egy Dobermannal vagy egy Rottweilerrel ne tegye meg, mert nem tudhatjuk, hogy annak mi lesz a reakciója. És nagyon sokszor kapom azt ezektől a nagyobb kutyáknak a gazdáitól, hogy nem kell úgy félni, nem fogja bántani. És mindig mondom, hogy de az enyém meg igen. Uh-huh.
Igen, és lehet, hogy a másik meg rosszul reagál. Igen.
És a helyzet az, hogy az enyém igen, az enyém egy 8 kilós kutya, neki fog menni, és ha te 40
kilós
kutyát... És meg fogja
feretni magát. Igen.
40 kilós kutyát bántja, te leszel a hibás.
Igen.
Én meg
igen.
ezt igen. akarom megakadályozni. Meg és olyan rossz ez, hogy ráadásul hogy az én kutyámnak a koncára megyünk rá, tehát a te kutyád az én, neked kéne igazából leállítani, hogy ne menjen oda az enyémnek a labdájára, de ezt hagyjuk is. És olyan rossz, hogy ilyenkor az emberek azt érzik, hogy én, jó, hát nem, azért ez, hogyha meg véletlenül ez egy harci kutya, akkor meg kifejezetten személyes támadásnak élik, hogy én ennyire féltem a kutyámat. De hát nem, hát ismerem a kutyám viselkedését, ő ebbe bele fog állni, és én ezt nem akarom, mert nem tudom a másiknak a reakcióját, és kész. És mivel az én kutyám pofátlan, valószínűleg addig fogja csinálni, amíg
ki nem kap.
Igen.
Igen. Igen.
És ezt én előre látom, meg akarom akadályozni, mindegy, ezt már sokatszor mondom, és akkor jön egy ilyen reakció. Olyan érdekes, uh-huh. hogy úgy veszi, mint hogyha én...
Személyes támadásnak igen. Féli. Igen. Pedig jól jársz el. Szóval nyilván az van, hogyha a kutyám...
Hozzáteszem, hogy... azért láttam már a kutyámat pitbull szájába, ezért.
Hát persze, tehát nyilván.
Nem a másik kezdte. hanem az enyém.
Igen, hát persze. Igen.
Tehát azóta ezt nyilván megoldom. Van
ilyen. Hát gondolj bele, a félelmi agresszió is ilyen. Hogy egy kis kutya is kitámadhat egy nagyobb kutyára félelemből. De zsákmányféltésből eredő agresszió, ami jelen esetben fennáll, meg ezeknek azért a keverékéről beszélünk, ahogy mondtad, picit nála is van egy ilyen félelmi agressziós probléma, plusz még van zsákmányféltés is, ez a kettő még ráadásul össze is adódik, és akkor még nagyobb cirkusz lesz.
Plusz van valószínűleg egy önképzavar, de ez most mindegy, igen.
De ez jó, te tud, ismered a kutyádat, hogy igen. Ebben a helyzetben a tied reagálhat rosszul. Akkor mit csinálsz? Behívod. A másiknak is azt kéne tudnia, hogy a labda az egy zsákmány, és ilyenkor, hogyha több kutya labdázik együtt, nyilván nem törvényszerű, de azért nagyon gyakran előfordul, hogy azon a zsákmányon össze fognak veszni, zsákmányféltésből. Ez kb. Olyan, mint hogyha tényleg egy óvodás csoportnak bedobná egy játékot.
Igen, de tehát most nem is feltétlenül, nagyon jól esik, hogy azt mondod, hogy jól járok el, de nem is feltétlenül ezt akarnám visszahallani, hanem azt, hogy miért csináljuk? Tehát te vajon miért csinálják ezt az emberek, hogy minden személyes támadásnak vesznek? Biztos nekem is van ilyen, de te látod, dolgozol az emberekkel, hogy nem arra koncentrálnak, ami a feladat, aha. Hanem, és ahogy te is azért, mondtad, mert... hogy ugye ventilálás kezdődik.
Igen, igen. Egyrészt szerintem nem tudom, hogy ez mi miatt, mert nem vagyok szociológus, de azt látom, hogy egy része, ami engem érint, az azért van, mert nem értik.
Nem értik.
Mert például nem tudja azt, hogy a labda az egy zsákmány, ami miatt lehet zsákmányféltés is, uh-huh. és lehet, hogy az egyik bevédi, a másik meg elveszi, és az nem hagyja, és akkor nem tudja azt a szabályt, hogy például nem
ilyen
labdázunk.
Ilyen a felkapkodása a kutyáknak.
Meg felkapjuk a kutyánkat, amit is. Értek is, meg erre sincs jó dolog. Szóval, hogyha...
De az is zsákmány lesz azonnal.
Lehet zsákmány is, igen, de azért nagyon sok gazdi mentette már meg úgy a kutyája életét, egy rátörő másik kutyát, hogy felvette, és valahogy megpróbálta kizárni a másik kutyát a fogásból. Igen. Aztán olyan is volt, aki megharaptatta önmagát, pont így, mert a kutya, ahogy felugrált a másik miatt, őt harapta meg. Szóval, baromi bonyolult. És mondjuk egy ilyen felkapásnál nem tudom, melyik a jobb. Szóval erre nincs kiképzői tanács, hogy ne vegyük fel, mert azért hány, mondjuk ezt is a közösségi médiából, azért láthatunk olyanokat, hogy igen. Egyik kutya rátámad egy másikra, akár pórázva lévőre, és úgy rázza, mint a rongyot, akár egy nagy testű, egy kis testűt.
Igen.
Szóval, hogy itt mit csinálsz jól? Igen.
Nagyon félelmetes. Milyen jó, hogy lett egy ilyen könyv, nem? Hogy értsd a kutyád.
Igen, például.
Na, hát akkor én ezt most ajánlani tudom. Csörgő Balázs és Udvarhelyi Tóth Kata tollából született. Egyébként ugye itt a biológus kutyás szakember és a kutya kiképző közös munkájáról van szó, és nagyon jól van struktúrálva, szétszedve, mi mit jelent, minek milyen üzenete van, úgyhogy aki gondolja, hogy ezen a területen van kihívása, az csak nyugodtan nézen utána. Neked meg nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a meghívást.
Csörgő Balázs kutya kiképző volt a vendégem, és ezzel a Pontjókor mára sajnos véget ért. Holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
Sziasztok!